A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz, közöttünk lakó Isten. Amen. Kedves testvérek, Nehémiás könyvét olvassuk tovább, eljutottunk az utolsó fejezetig, Nehémiás könyvének 13. része, az Ószövetségi Szentírásban, amit fel fogok olvasni. Hát jó régen, legutoljára októberben olvastunk, és most elérkeztünk a végéhez. Istenre figyelő szívvel hallgassuk Isten beszédét. Az egyik napon olvastak Mózes könyvéből a nép előtt, és azt találták benne megírva, hogy az ammóniak és a moábiak sohasem tartozhatnak az Isten gyülekezetéhez, mert nem mentek Izrael fiai elé kenyérrel és vízzel, amikor kijöttek Egyiptomból, hanem fölbérelték ellenük Bálámot, hogy átkozza meg őket. De Istenünk áldásra fordította az átkot. Amikor meghallották ezt a törvényt, kizárták Izraelből minden keverék népet. Ezt megelőzően Eljási pap, Istenünk háza kamráinak a gondnoka, rokonságba került Tobíjával, és berendezett neki egy kamrát a templomba, bár ott azelőtt az adományokat, a tömjént és az edényeket, meg a lévitáknak, az énekeseknek és a kapuőröknek rendelt gabona, must és olaj tizedét, és a papoknak felajánlott ajándékokat szokták tartani. Amikor mindez történt, nem voltam Jeruzsálembe, mert Artasasztának, Babilónia királyának a 32. évében a királyhoz mentem. Bizonyos idő múlva szabadságot kértem a királytól. Mihelyt megérkeztem Jeruzsálembe, észrevettem, milyen helytelen dolgot tett Eljásib Tobíjá érdekében, amikor egy kamrát rendezett be neki az Istenháza udvarában. Ezt én igen rossznak tartottam, ezért kidobattam a kamrából minden holmit, ami a Tobíja házából való volt. Aztán megparancsoltam, hogy tisztítsák meg a kamrát, és visszahordtam oda az Isten házához tartozó edényeket, adományokat és tömjént. Megtudtam azt is, hogy a lévitáknak járó részt nem adták meg, és ezért a szolgálatra kötelezett léviták és énekesek elszögdöstek a templomból a maguk mezejére. Ezért megszittem az előjárókat, és ezt mondtam, miért ilyen elhagyatott az Isten háza? Azután összegyűjtöttem, és helyükre állítottam őket. Az egész Júda pedig beszolgáltatta a raktárba a gabonának, a mustnak és az olajnak a tizedét. A raktárak felügyelőjévé kineveztem Selemjá papot, Cádok írástudót és a léviták közül Pedaját, melléjük pedig Hanánt, Zakkur fiát, Mattanya unokáját, mivel őket megbízhatónak tartották, nekik kellett kiosztaniuk szolgatársaik járandóságát. Ezért emlékezz meg rólam, Istenem, és ne töröld ki könyvedből hűséges tetteimet, amelyeket Isten házáért és az ottani teendőkért vittem véghez. Ebben az időben azt láttam Júdában, hogy a nyugalom napján szőlőt taposnak, gabonát hordanak, a szamarakra terhet raknak, ezért megszittam vezetőiket, és ezt mondtam, miért követtek el ilyen gonoszságot, hogy megszentségtelenítitek a nyugalom napját? Hiszen ugyanezt követték el őseitek, ezért hozta ránk és városunkra Istenünk ezt a sok bajt, ti pedig még növelitek Isten haragját Izrael háza ellen, hogy megszentségtelenítitek a nyugalom napját. Amikor a nyugalom napja előestéjén árnyék borult Jeruzsálem kapuira, megparancsoltam, hogy zárják be az ajtószárnyakat. Azt is megparancsoltam, hogy ne nyissák ki azokat, amíg el nem múlt a nyugalom napja. Néhány legényemet a kapukhoz állítottam, hogy ne jusson be semmiféle teher a nyugalom napján. Ezért a kereskedők és a különféle árusok árusai egyszer-kétszer Jeruzsálemen kívül háltak. Ekkor figyelmeztettem őket, és ezt mondtam nekik. Miért háltok a várfal előtt? Ha még egyszer ilyet tesztek, megbüntetlek benneteket. Attól fogva nem jöttek a nyugalom napján. Aztán megparancsoltam a lévitáknak, hogy tisztítsák meg magukat, jöjjenek el és őrizzék a kapukat, hogy az emberek megszenteljék a nyugalom napját. Ezért is emlékezz meg rólam, Istenem, s légy kegyelmes hozzám nagy szereteted szerint. Ugyanabban az időben láttam júdaiakat, akik asdódi, ammóni és moábi nőket vettek feleségül, és a gyermekeik fele asdódi nyelven beszélt. Júdai nyelven már nem is tudtak, hanem valamelyik másik nép nyelvén beszéltek. Ezért szittam és átkoztam őket, sőt egyeseket megvertem és megtépáztam. Majd megeskedtem őket az Istenre, hogy nem adják lányaikat azoknak a fiaihoz, és nem veszik el azoknak a lányait sem fiaiknak, sem maguknak. Hiszen ugyanígy vétkezett Salamon Izrael királya is, pedig nem sok népnek volt olyan királya, mint ő. Isten szerette őt, és egész Izrael királyává tette, de még őt is vétekbe vitték az idegen nők. Mégis azt kell rólatok hallanunk, hogy ilyen nagy gonoszságot követtetek el, hűtlenek lettetek Istenünkhöz, mert idegen nőket vettetek feleségül. Eljási főpap fiának, Jójádának az egyik fia, a horóni Szamballat veje volt, ezért elkergettem őt magam mellől. Emlékezz rá, Istenem, hogy mennyire beszennyezték a papi tisztséget és a lévita papsággal kötött szövetséget. Így tisztította meg őket minden idegen dologtól. Megállapítottam a papok és a léviták feladatait, mindenkinek a maga munkáját és azt, hogy meghatározott időben hozzák be a fát meg az első termést. Tartsd emlékezetedben, Istenem, mindezt az én javamra. Eddig Isten igéjéből az örökkévalót tegye áldottá mi szívünkben. Amen. Helyünkön maradva imádkozzunk. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, elismerjük, Urunk, hogy igazad van, amikor szólsz. Urunk, bocsáss meg, amikor mégsem találjuk meg a krízisünkből kivezető utat, és elkezdünk talán kicsit jobb, de mégis emberi megoldásokat keresni megint. Urunk, látjuk, hogy sok nehézség az életünkben saját magunk miatt van, saját döntéseink és cselekedetünk vagy gondolatainknak a következményeitől szenvedünk. Urunk, mégis kérjük, hogy fordítsd mindezt a mi javunkra, tanulhassunk belőle, és megtalálhatjuk, és hogy megtalálhassuk Jézus útját. Mert tudjuk, hogy Jézus útja az egyedüli gyógyító út, hiszen Jézusban van bűneink bocsánata, ő a mi gyógyítónk, és ő a mi útmutatónk. Ezt cseleked meg most is velünk Isten tiszteletünkön, bocsásd meg bűneinket, bocsásd meg kemény szívűségünket, bocsásd meg, Urunk, vakságainkat. Add, hogy megnyíljanak a szemeink, add, hogy halljunk, és mindazt, amit tőled hallunk, a szívünkbe fogadjuk. Könyörülj rajtunk, hallgass meg bennünket. Amen. Istennek igéje, melynek alapján az ő szent lelke segítségével az ő üzenetét kívánom hirdetni közöttetek, írva található az előbb felolvasott ószövetségi részben, Nehémiás könyve utolsó fejezetében, a 13. részben, és a legutolsó vers egy részletét olvasom csak újra, így imádkozott Nehémiás: tartsd meg emlékezetedben, Istenem, mindezt az én javamra. Az Isten igaz beszéde. Amen. Foglaljunk helyet. Isten szeretett székesfehérvári népe, kedves gyülekezet, először is köszönöm a türelmeteket, hogy végighallgattátok ezt a hosszú-hosszú beszámolót. Mégis úgy gondoltam, hogy fontos ez, mert az üzenetre nézve jelentősége lesz minden mondatnak. Azt gondolom, hogy ez egy olyan történet, amiről nem könnyű beszélni és nem könnyű értelmezni, és higgyétek el, hogy én harmadik nekifutásra vállalkoztam arra, hogy prédikáljak mégis erről közöttetek, ezért van az, hogy októberben olvastunk utoljára ebből a bibliai könyvből. De úgy érzem, hogy Isten most adott egy olyan üzenetet, ami nagyon fontos mindannyiunk számára. Ugye azzal kezdődik ez a kis rész, úgy is mondhatnánk az utolsó beszámolója Nehémiásnak az ő szolgálatáról, hogy Nehémiás arra kényszerült, hogy visszautazzon urához, a babiloni királyhoz szolgálatra, és ott hagyta Jeruzsálemet. És mégpedig jó állapotban hagyta ott Jeruzsálemet, mert emlékeztek, hogy már annyit beszéltünk arról, hogy elkészült a várfal, kész van a templom, ami bár nem üti meg Salamon templomának a szépségét, de mégis helyreálltak az Isten tiszteletek és az áldozatok. Tehát rendben hagyta ott Jeruzsálemet, és az a fogadalma volt a népnek még korábban, hogy nem fogjuk elhanyagolni Isten házát. És amikor elutazott Nehémiás, akkor látjuk, hogy micsoda állapotok várták őt, amikor szabadságot kapott újra, és visszatért Jeruzsálembe az ő népéhez. Amivel kezdi az ő panasz beszámolóját Nehémiás, az a szombatnap megszentségtelenítése és a templomi szolgálatok elhanyagolása. Mik voltak ezek az állapotok? Ugye a nyugalom napjának megszentelését, az, hogy pihenő nap legyen, és az, hogy Isten tiszteletek legyenek, azzal szentségtelenítették meg, hogy szabadon ment tovább a kereskedelem, a vásár. Tehát az üzlet érdekében nyitva hagyták Jeruzsálemet, és folyt a nagy piac. Aztán azt látjuk, hogy még ráadásul üzleti összefonódások és házasságok is voltak közben idegenekkel, nem is akár kikkel. Azért ne felejtsük, hogy itt az idegenek nem feltétlenül azt jelentik, hogy akik nem izraeli nemzetiségűek, hiszen ők is úgy jártak egy idő után, mint mi magyarok, hogy ki mondhatja el ezt magáról, hogy ő tiszta magyar. Ugye ma ott tart Izrael, hogy csak anyai ágon tartja számon, anyai ágon kell valakinek bizonyítania, hogy zsidó, és akkor zsidó. De ez a probléma már rég elkezdődött, mint ahogy olvassuk. És prozeliták, sőt még jövevények, akik Izrael népe között laktak, azok már kezdetektől fogva ott voltak. És Mózes törvényesre mondta azt, hogy a köztetek, közétek jövő jövevényeket azt zárjátok ki, és hogy utáljátok őket. Bár valóban Mózes 5. könyvében azt találjuk, hogy volt két nép, ugye ammóniak és moábiak, akik nem engedték átvonulni a vándorló, éhező, szomjazó Izraelt az ő országukon, pedig csak ezt kérték, hogy átvonuljanak, nem adtak nekik enni-inni, és ezért Mózes 5. könyvében valóban találunk egy szigorú törvényt, hogy ők nem tartozhatnak Isten népéhez. De itt nem is erről volt szó igazából, hanem még súlyosabb dologról, mégpedig az, hogy családi összefonódások voltak a korábbi ellenségekkel. Mert emlékeztek testvérek, Tobiá és Szamballat, azok először is el akarták pusztítani a Jeruzsálembe betelepült, vagy újra letelepedő, a fogságból visszatérő zsidókat, csak nem sikerült ez a tervük, nem csak azért, mert Nehémiás nagyon jól megszervezte az őrséget, hanem még a politikájuk is kudarcot vallott, mert rájöttek, hogy a Babilónia királya az Nehémiás támogatja, és a zsidó visszatelepülőket támogatja, és ezért rájöttek, hogy nem érdemes nekik ellenségeskedni, hát összedörgölőztek Eljásib pappal, meg az ő fiával, és még családi kapcsolatok is lettek. Mindez ugye a politika, a választások és a jobb üzleti lehetőségek érdekében. Hú, milyen mai ez a történet, testvérek! Aztán látjuk, hogy nem csak a hatalmasok és a gazdagabbak cselekedtek így, hanem ugye a szegények között is egy megalkuvó küzdelem alakult ki a jobb megélhetésért, mert kitűnt, hogy Tobijá, aki megkapta azt a kamrát, ahol a beszolgáltatott ajándékokat, sőt még a templomi szolgálatok, szolgálók fizetése is volt, az valahogy biztos onnan eltűnt, mert a léviták és a templomi énekesek nem kaptak fizetést, azok meg így nem akartak szolgálni, mert a családjuk otthon éhezett vidéken, úgyhogy elszögdöstek az Isten tiszteletről, hogy hazamehessenek egy kicsit kaszálni a jószágnak, meg valahogy szerezni élelmet. Tehát ugye még a szegényeket is ez a helyzet megalkuvó küzdelemre késztette. Aztán ezzel együtt a templomi szolgálatok színvonala is hanyatlani kezdett, ugye mert mindenki a maga pecsenyéjét sütögette ebben a nehéz gazdasági helyzetben, és ez kihatással volt ugye a templomi részvételre is, a templomi közösség hanyatlani kezdett egyre jobban. Ugye ez volt az egyik mondat a Nehémiásnak, hogy hogy történhetett meg, hogy ilyen elhagyott az Isten háza? Hogy ilyen elhagyottá vált az Isten háza? És nem csak a templomi részvétel, meg a szolgálatok színvonala, hanem ezzel együtt az Isten dicsőségére szánt adományok is elmaradoztak. Tehát nem csak adományok voltak, hanem maradoztak el, hanem még ami bejött, az is valahogy kézen közön eltűnt, köszönhető Tobijának és a nagyon jó kapcsolatoknak, amiben belementek. Testvérek, az a helyzet, hogy ilyen állapotok és helyzet nem csak a pörgő gazdaságban történhet meg, amikor azt gondolják az ügyesek, hogy most vagy soha, most lehet nagy haszonra szert tenni, mert van kereslet, és akkor legyen nagy kínálat, mert most aztán az emberek vásárolnak, költekeznek, hanem látjuk, hogy egy ilyen folyamat még válságos időkben is megtörténik, mert pont ugye válságos időkben gondolják azt a gazdagok és a hatalmasok, hogy amíg lehet, szerezzük meg, amit még meg lehet. Hamar a zsákmányra, gyorsan a prédára, mondja az egyik ószövetségi próféta. Még a lányait is így nevezte el üzenetként, hogy mit csinálnak az emberek. A szegények, meg látjuk, a mindennapiért kötnek megalkuvást. Nem tartjátok meg a törvényt, így értékel a helyzetet Nehémiás, és valljuk meg őszintén, hogy jogos haragjában, nem tartjátok meg a törvényt, ezért nincs áldás rajtatok. Isten is megátkoz benneteket, és romlásotokat hozza. Így lehetne összefoglalni Nehémiás értékelését. Ugye visszatér Jeruzsálemből, ezt látja, jogosan fölháborodik, és akkor nagy hévvel elkezd valamit tenni, kimondja rájuk ezt az ítéletet. Ugye, ha végig gondoljuk ezt a szakaszt, akkor látjuk, hogy valami nem oké. Tehát nekem nem volt jó élmény ezt végigolvasni, sem Nehémiás megoldásait, sem azt, hogy milyen ítéletet mondott a népre. Mert ha visszaemlékeztek, Nehémiás legelején úgy indult el vissza Jeruzsálembe, pedig akkor még tényleg romokba volt minden, struccok meg sakálok lakhelye volt a jeruzsálemi romhalmaz, hogy böjtölt és imádkozott az ő népéért. Most visszajön nagy hévvel, és ilyen állapotokat talál, és haragjában elkezd cselekedni. Valóban nem volt rajtuk áldás, ez látható, és tényleg hanyatlani kezdtek. De ugye a megoldást nem a szigorú törvényeskedés hozta el. Én azt gondolom, hogy érdemes most azt is megnéznünk röviden, hogy milyen vészmegoldásokat hozott Nehémiás. Ugye Mózes törvényét szélsőségesen szigorúan értelmezte, ami ahhoz vezetett, hogy családokat szakított szét egymástól, kiközösítések történtek. Ugye nyilvánvaló, hogy voltak olyan családok, akik nem vállalták azt, hogy szétszakítja őket Nehémiás, hanem elvándoroltak úgy együtt. Aztán ilyenekről olvasunk, hogy kilakoltatás, nyilvános előállítás és szidás, átkozódás, verés, sőt Nehémiás mondta, hogy egyeseket még meg is tépázott. Így megtépte, mint a a diák régen a nebulókat. Én még kaptam ilyet, nem volt jó élmény. Sőt, volt ugye, akiket esküre is kényszerítette. Ki kényszerítette belük az esküt, hogy soha többé ilyet nem tesztek, nem házasodtok össze idegenekkel, és még biztos sok mást. Aztán bevezetett egy szigorú adminisztrációt. Ugye bezáratta Jeruzsálem falait, őröket rakott oda, ugye az idegen kereskedőket megfenyegette, hogy nemhogy Jeruzsálembe nem jöttek be, szombatnapon még a várfalon kívül se lehettek, ne táborozzatok meg éjszakázatok itt. És aztán persze a kereskedők egyébként maguktól rájöttek, hogy tényleg nem érdemes, és nem jöttek. Aztán ugye egy olyan hangulat alakult ki, hogy a világi kapcsolatok, tehát ugye az idegenekkel való kapcsolatokat drasztikusan szakítsák meg. A világ tehet róla, hogy ilyenekké lettünk. Befelé forduló és magába zárkózó közösség kezdett ennek hatására kialakulni. Ez még ebben a történetben nem látszik, de majd Izrael népének története később sajnos mutatja ezeket a jeleket. De ez mindenkit fenyeget, bennünket is, testvérek. Mert nyilvánvaló, hogy nekünk nem másra kell mutogatnunk, hanem a saját helyzetünket kell értékelnünk ebből az üzenetből. Szigorú protokollt vezetett be Nehémiás, kemény rendszabályok, őrizet, stb. Stb. Ugye, tehát már Jeremiás idejében is ott voltak a biztonsági őrök, és biztos egyre bővülő piacot jelentette ez a biztonsági őrzés abban az időben. Mi volt a célja Nehémiásnak mindezzel? Ó, nagyon is szent célja volt. Az átoktól való megszabadulás. Ez volt a cél. Mert úgy értékelte, hogy átkozottak vagytok, és Isten is a romlást hozza el rátok, amiért ilyenné lettetek. Tehát a cél az átoktól való megszabadulás. Mindez ez a szigorú vészmegoldások által és törvényeskedés által. Így tisztul meg a nép az idegen dolgoktól. Ugye mondja Nehémiás, hogy így tisztítottam meg őket az idegen dolgoktól. Valóban? Megtisztultak így őkettől az idegen dolgoktól? Nehémiás jól végezte dolgát ebben az esetben. Meg is érdemli a jutalmat. Legalábbis ő így gondolta, hogy meg is érdemli a jutalmat. Ugye háromszor kéri ezt imádságban, hogy Isten tegye, hogy írja javára mindazt, amit ő tett. Ugye három rövid imádságot látunk. Ezért emlékezz meg rólam, Istenem, és ne töröld ki könyvedből hűséges tetteimet, amelyeket Istenem házáért és az ottani teendőkért vittem véghez. Ez az egyik. Hát ez teljesült is, mert Nehémiás könyve benne van a Bibliában. Tehát tanulságos ez számunkra. Aztán megint imádkozik, bár már egyre rövidebben, ugye végül ezért is emlékezz meg rólam, Istenem, és légy kegyelmes hozzám nagy szeretetet szerint. Tartsd meg emlékezetedben, Istenem, mindezt az én javamra. Ugye ez is érdekes, hogy mit csinál itt Nehémiás? Tulajdonképpen az történik, hogy teljesen meg volt győződve arról, hogy mindaz, amit tett, az helyes volt. Nyilván mi se kérdőjelezzük azt meg, hogy Nehémiás indítékai és Nehémiás haragja az jogos volt. Ez egyértelmű, és biztos, hogy ezért is került bele a Bibliába. De azért, amit tett végül, ugye felsoroltuk, hogy milyen szörnyűséges dolgok lettek a vége ennek, nem biztos, hogy azt mondjuk, hogy ez volt a legjobb megoldás, és még egy kicsit az imádsága is furcsa Nehémiásnak. Ez olyan, mint egyik lelkész barátom, aki egyébként perzsa származású, tehát közeli vidékekről származik, ahol Nehémiás is járt. A baptistákhoz hasonló köszönés szokott néha mondani, hogy áldjon meg téged az Úr. Aztán néha viccel velünk, és azt mondja, amikor köszön, hogy áldjon meg engem az Úr. Ugye, viccel, hogy úgy lettete Nehémiás, tehát nem imádkozott és böjtölt a népért, hanem azt mondta, hogy áldjon meg engem az Úr mindezért. Tehát érezzük, hogy valami nem biztos, hogy a legjobb ebben a megoldásban. Talán saját maga is elbizonytalanodott, hogy minden helyes volt-e, amit tett. Ugye azért kérte háromszor ezt a dolgot Istentől. Lehet, hogy inkább pásztor kellett volna ennek a népnek akkor, aki nem az ítélet hatalmas tüzével büntet, hanem bűnbánatra hív. Mert ez valahogy elmaradt a szigorú intézkedések mellett, hogy bűnbánatra hívni a népet. Most került a kezembe a tavalyi Calvin csillag, amit a Magyar Református Egyház, szóval ne felejtsük testvérek, hogy nekünk van egy egyesült magyar egyházunk, tehát a tőlünk elszakított országrészek magyar református egyház testeivel Debrecenben nemrég nyilatkozatban egyesültünk, és létrejött a Magyar Református Egyház, és ennek van egy évente egyszer, vagy max. Kétszer megjelenő újsága, a Calvin csillag. Ebben olvastam egy kolozsvári professzornak az írását, amiben így értékeli az ő reformátor őseink munkáját, hogy a hiteles, hitbeli hősök bűnvalló hitvallók. Ugye a Heidelbergi KT kiadását ünnepeltük tavaly, annak volt évfordulója. Ugye a Heidelbergi KT a legfontosabb református hitvallásunk, és ugye már ennek kapcsán is voltak viták, hogy hát nekünk mindent ugyanúgy kell-e hinnünk, ahogy őseink. Most ebben nem megyek bele, és nagyon jó, ez a professzor se ezen akadt le, hogy most jó volt-e az azonos szöveggel kiadni újra, vagy itt lett volna az idő ennek a revíziójára, hanem ezt szűrte le tanulságul, hogy a hiteles hitbeli hősök, azok is, akik a Bibliában van, és az Anyaszentegyháznak az utáni hősei is bűnvalló hitvallók. És utaltam is rá, testvérek, hogy Nehémiás is az volt. Tehát amit belekezdett az elején, előtte böjtölt, imádkozott, megvallott a népe bűneit, és azt kérte Istentől, hogy jusson ez a nép bűnlátásra, lássa meg az, hogy hol tart, és onnan induljon ki az építkezés. Mert testvérek, látszólag ugye ezek a szigorú intézkedések meghozták a kívánt eredményt. Rend, figyelem, fegyelem. Hát szigorú reformátusok vagyunk mi is elvégre. De testvérek, ha Nehémiás elutazik újra, akkor mi lesz? Újra előáll a macska, nincs a házban, ezért cincognak az egerek? Valószínű, hogy ez lesz újra. Az embernek a lelki folyamatai, azok törvényszerűek. És visszaeső bűnözők vagyunk. Tehát ezek az intézkedések nem fognak megoldást hozni a hasonló bajokhoz, ami nálunk is megtörténhet, meg sok minden van, amihez tudunk kapcsolódni mi is, személyesen is akár, vagy mint gyülekezet, ami ugye ebben a történetben megtörtént. Mert testvérek, nem hoz más változást, se a személyes életünkbe, se pedig a közösségi életünkbe, nem hoz változást a szigorúság, csak ha a szív megváltozik. Ha a szívünk nem változik meg, bármilyen szigorú rend nem éri el a kívánt célt. A hűtlenség oka tehát a szív betegsége, a szív baja. Volt egy hasonló vita Keresztelő János és Jézus között is. Majdnem azt lehetne mondani, hogy Keresztelő Jánosban is akkora hév volt, mint Nehémiásban. És amikor meghirdette a Mesiásnak az érkezését, az Istentől küldött üdvözítő érkezését, akkor hasonlóan, mint Nehémiás, kemény dolgokról beszélt. A fejszemár a fák gyökerére vettetett. Térjetek meg és keresztelkedjetek meg bűneitek bocsánatára. Mert eljön majd ő, a Mesiás, akinek a lábán a sarut sem vagyok méltó megoldani. És a kezében szórólapát van. És megtisztítja az Úr szérűjét. A pejvát megégeti oldhatatlan tűzzel. És csak a tiszta gabonát fogja a csűrbe takarni. És aztán eljött Jézus, és azt mondta, hogy nem. Nem most van még itt az ítélet ideje. Most Azért jöttem, mondta Jézus, hogy Isten országa elközelgett. Isten országa itt van. Jézus így mondta a keresztelő János által meghirdetett üzenetet. Térjetek meg, mert itt van az Isten országa. És hogy ez a hatalmas, nagy lehetőségünk, és a mi kegyelmünk, hogy a fejszem még nincs a fák gyökerén, és még nincs itt az ítéletet hozó, az ég feljövőin visszatérő messiás, az utolsó ítéletet adminisztráló Jézus, hanem itt tart a kegyelmi idő, és azt mondja, hogy azért érjetek meg, mert Isten ország itt van közöttetek. És Isten jósága és kegyelme, és szeretete és hűsége, amivel megtartod benneteket és a közösségünket, az bűnbánatra kell, hogy hívjon. És ezért ne tegyünk tovább azt, ami Isten szemében nem kedves. Ne azért, mert Mózes törvényében meg van írva, és a Mózes törvényét betű szerint megtartod, vagy a heidelbergi kátét, vagy mit tudom én mit, akkor majd az átok helyett áldás fog téged érni. Nem. Jézusnak ez az üzenete, hogy Istennek nagy kegyelméért, hogy az ő szeretete és hűsége nem fogyott még el, és tart a kegyelmi idő. Térjetek meg, mert Isten országa itt van közöttetek. És ne feledjük, hogy a hiteles, hitbeli hősök bűnvalló hitvallók. Tehát bármilyen jó folyamat azzal kezdődik, hogy megvalljuk bűneinket, meglátjuk bűneinket. És hogyha más bűnét látod, akár a szomszédodét, vagy egy gyülekezetből ismert testvérét, vagy a nemzetedért, vagy ez egy közösségnek a bűnét, akkor azért is imádkozhat. Azt is Isten elé viheted, úgy, ahogy tette az korábban Nehémiás. Azt mondta Jeremiás próféta, hogy ha nem hallgattok Isten szavára, ugye fontos olyas, és hogy akkor elveszte. Azt is mondta, hogy akkor oldhatatlan tüzet gyújtok kapuiban, Jeruzsálem kapuiban. Oldhatatlan tüzet gyújtok Jeruzsálem kapuiban, amely megemészti Jeruzsálem palotáit. Mi ez az oldhatatlan tűz, testvérek? Hát az, amit ez a helyzet okozott, ahová jutott Isten népe, meg a vészmegoldások utáni helyzet is, mit okozott? Nyugtalanságot és kettős életet. Mert a kettős élet, hogy vallásos is vagyok, de a bűneimbe is vagyok, sőt, cselekszem azokat. Pedig sokszor szólt Isten sokféleképpen, hogy ezt a problémát nem hagyhatom csak úgy a parlagon az életembe. Akkor Isten tüzet gyújt. Mert a kettős élet az nyugtalanságot hoz, az megbetegedést hoz az ember lelkére. A kettős életnek az az ára, hogy megbetegít. De Isten nem azért gyújt oldhatatlan tüzet a kapuinkban, mert így akar végleg elítélni és megsemmisíteni, hanem azért, hogy valóban az ő útján, Jézus útján tisztítson meg. Mondja Jeremiás egy másik igében, hogy szenteljétek meg a szombati napot, hálaáldozatot hozzatok az úrházába. Ez a szombati nap megszentelése. Nem az a szombati nap megszentelése, hogy Mózes törvényét a lehető legszigorúbban értelmezem, és becsukom a kapukat, még tüzet se gyújtok, meg még egy mérföldnél többre nem is megyek, mert az is munkának számít, hanem az a szombat megszentelése, hogy hálaáldozattal megyek az Isten házába. Azért megyek, hogy hálát adjak a magasságosnak, hogy tart az ő kegyelmi ideje. Hogy hálát adjak mindazért, amit kaptam az ő életében. És ha bánatom van, és fáj a szívem, és majd kiszakad, akkor azért, úgy, mint Anna Silóban, az Úr előtt sírjak, és vigasztalást kérjek. És egy csodálatos iga végül, testvérek, Ezékieltől. A nyugalom napját is azért adtam, nekik, annak jeléül, hogy van közünk egymáshoz, és megtudják, hogy én vagyok az Úr, aki megszentelem őket. Azért adta, mondja az Úr, azért adta ezt a szent időt, testvérek, hogy van közünk egymáshoz, és megtudjuk, hogy az Úr az Isten, aki megszentel bennünket, és közöttünk jár. Ez hatalmas, erős kijelentés, hogy azért adta Isten, hogy van közünk egymáshoz, van közünk Istenhez, őnek is van köze hozzánk, és nekünk is egymáshoz. Csodálatos kijelentés ez, testvérek. A cél tehát, hogy találkozzunk Istennel és egymással, és a családban is. A gyerekeknek szóló üzenet erről szólt, hogy ez volt a szebb és a könnyebb üzenet ennek az igének. Hogy nem csak arról van szó, hogy te jöjjél Isten házába, te hála áldozatoddal, és nem ulaszd el, hanem arról is, hogy a család együtt legyen. Hogy te ne kereskedjél, ne építgesd az üzletedet a szombaton meg a vasárnap, amit a családra kéne szánni, hanem légy a családoddal, hogy ne váljatok el. Hogy a gyerekeid ne idegenedjenek el tőled és a hittől. Hogy ne lássanak téged majd, amikor kamaszodnak, képmutatónak. Hogy nagy vallásos az apa meg az anya, de ezt teszi meg azt teszi. És ezt ígérte nekem, meg azt ígérte. Tehát ez, hogy közünk van egymáshoz, ez az Isten tisztelet, az Istennel való kapcsolatunkra, az egymással való kapcsolatunkra és a családra is igaz. Jézus azt mondta, amikor szenvedései előtt imádkozott az atyához, az úgynevezett főpapi imádságában, a János evangélium 17. részében, nem azt kérem, atyám, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Szenteld meg őket az igazsággal, a te ígéd igazság. Tehát Jézus nem azt kéri tőlünk, hogy szakítsuk meg minden kapcsolatot a világgal, és legyünk egy befelé meg magunkba forduló közösség, hanem a bűnvalló, hitvallók azok, akiket Isten azért vesz ki a világból, hogy a világ elé állítsa, hogy hitvallókká legyenek. Nem kivesz a világból, hanem a világ elé állít, hogy hitvallókká legyünk. De ne azt az utat válasszuk, amit most láttunk ebben a történetben, hanem Krisztus útját. És a Krisztus útja pedig az, hogy mert azt mondta Jézus, hogy itt a kellemes óra, itt a kegyelem ideje, és hogy Isten országa közöttetek van. Ezért meglátjuk a bűneinket, megvalljuk azokat, és megtérünk, ahogy mondta Jézus. Térjetek meg, mert itt van Isten országa közöttetek. Mert ő hű és igaz, és megbocsátja minden vétkünket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Hát nem erre vágyunk. Megtisztít bennünket minden gonoszságtól. Úgy legyen, testvérek. Amen. Adatott nekünk, testvérek, a szent idő, hogy legyen közünk egymáshoz. Ezért imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, te vagy igaz megváltónk és szabadítónk. Bocsáss meg nekünk a mi képmutatásunkat és bűneinket. És bocsáss meg, hogy vallásos hevünkben azt gondoljuk, hogy majd attól jön rendbe az életünk, hogy majd még erősebben próbáljuk, még szigorúbban vesszük a törvényeket, és még szigorúbban bánunk egymással itt a templomban is, és nem tűrünk meg semmi gyöngeséget itt közöttünk. Urunk, bocsáss meg nekünk, és látjuk most azt is, hogy ez mihez vezet. De köszönjük, Úrunk, hogy te mutatsz nekünk egy másik utat, és megvallom én is, Uram, hogy nagy képmutató vagyok. És én sem cselekszem meg azt, hogy a szentelt időket neked oda tudom szentelni, és én sem cselekszem azt meg, hogy a családommal annyit legyek együtt, hogy ne sebeket okozzak a szíveiknek, és hogy megtartsam a nekik mondott ígéreteimet, és hogy együtt legyünk, Köszönjük a gyermekeket, akik eljöttek a templomba. Köszönjük az őszintességüket, hogy megvallották, hogy igen, ők is várnak ránk, hogy legyünk velük, és hogy hallgassuk meg őket, és hogy nem mindig csak a testvéreikkel kelljen játszaniuk, ha egyáltalán van testvérük, hanem velünk is. Urunk, köszönjük, hogy Te azért adtad a nyugalom napját, hogy közünk legyen egymáshoz. Áldunk, dicsérünk, és magasztalunk ehhez, hogy ezért, hogy Te ilyen szerető Istenünk vagy. Urunk, add, hogy tudjuk megválasztani a szeretet és a megbocsátás útját. És ezt tudjuk élni a közösségben is, és a családainkban is. Hadd kövessünk Téged. Hadd váljunk Jézus bűnvalló hitvallóká, akik magukon kezdik. Mert tudjuk, Urunk, hogy Te nem azért vettél ki bennünket a világból, hogy elszakíts, és kiszakíts, és elrejts, hanem azért, hogy a világ elé állíts bennünket hitelesen, hiteles hitvallóként, akik másokat is az igazságra tudnak vezetni. Bocsáss meg, amikor kegyetlenül, irgalmatlanul és szeretetlenül bánunk egymással, és mindezt még a törvény nevében is tesszük, vagy azt gondoljuk, hogy Istennek kedves dolgot teszünk. Megvalljuk mi is azt, mint Saul megvallott neked Jézus, amikor találkozott veled, hogy én az Anya Szent Egyházat üldöző ember voltam. És mi is sokszor ilyenek vagyunk. De apostollá tetted őt. És köszönjük, hogy minket is a te küldötteidé tehetsz. Urunk, formáljád bennünket. Hadd tehessünk mindent szeretetből és hálából. A te dicsőségedre, a te országod és családunk épülésére. Ezt kérjük, könyörülj rajtunk. Hallgass meg bennünket Jézusért. Vigasztald a gyászolókat és a félelmes szívüket. Vigasztald, Urunk, akik magányosok. Ne engedd, hogy föladják az életet. Legyen emberük. Szabadíts meg a szenvedélybetegségben élőket, Jézus. Urunk, hozzád gyógyulást számunkra. Köszönjük, hogy vannak gyógyulások közöttünk, és hogy láthatjuk azt, hogy Te itt jársz közöttünk. De vannak, Urunk, hatalmas nehézségek, amikor nem értjük, hogy Te miért nem cselekedsz, vagy miért nem úgy, ahogy kérjük. Ehhez is építsd meg a hitünket. Könyörülj magyar népeden ebben az időszakban. Legyen bölcsessége. Könyörülj, Urunk, mindazokon, akik segítségül hívják a Te nevedet, szabadító Istenünk nevét. És köszönjük, Istenünk, hogy adtad nekünk Jézust, hogy közünk legyen egymáshoz. Áldunk, dicsérünk, és magasztalunk ezért Téged. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. A jótékonyságról el ne feledkezzetek, legyetek Krisztus követői. Vegyük Isten áldását. Békesség a testvéreknek és szeretet, hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.